Áldja meg az Úr Jézus titeket, szeretettel köszöntelek. Hát, a mai napra tényleg virágvasárnapi történetet hoztam, úgyhogy ezt fogjuk majd felolvasni Lukács evangéliumából. Egyébként sokat gondolkoztam ezen, hogy hát ezt a történetet már olyan sokszor hallottuk meg, sokszor hallottunk erről prédikációt, de én valahogy úgy élem meg, hogy az ilyen újabb és újabb alkalmakat, tehát olyan gazdag Istennek az igéje egy történet, hogy igazából ugyanazt még egyszer első lehet prédikálni. Tehát mindig van valami új dolog, és hiszem azt, hogy most is lesznek olyan új dolgok ebben az igében, az igéhirdetésben, amik hasznosak nekünk, amik szükségesek ahhoz, hogy épüljünk. Mint mondtam, a Lukács evangéliumából lesz a történet, és a 19. fejezetnek a 28. versétől egy kicsit hosszabb részt, ez 20 igevers lesz, a 48-ig a rész végéig fogjuk felolvasni. Isten igéje iránti tiszteletből álljunk föl, és úgy hallgassuk az igét. És az ige felolvasása után Nagy Sándor testvért kérném arra, hogy kérjen áldást az ige hirdetésre. Tehát Lukács 19.28-tól. Miután ezeket elmondta, tovább ment Jeruzsálem felé. Amikor közeledett Betfagéhoz és Betániához, annál a hegynél, amelyet Olajfák hegyének neveznek, elküldött kettőt tanítványai közül, és azt mondta nekik: menjetek be az előttetek levő faluba, és ahogy bementek, találtok egy megkötözött szamárcsikot, amelyen ember még soha nem ült. Azt oldjátok el, és hozzátok ide. És ha valaki megkérdezi tőletek, hogy miért oldjátok el, így válaszoljatok: az Úrnak van rá szüksége. A küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogy mondta nekik. Amikor a szamárcsikot eloldották, azt kérdezték a gazdái: miért oldjátok el a szamárcsikot? Ők pedig ezt mondták: az Úrnak van rá szüksége. És elvezették Jézushoz, majd ruhájukat ráterítették a szamárcsikora, és ráültették Jézust. Ahogy ment, az emberek az útra terítették előtte ruháikat. Amikor már közeledett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok sokasága örömében hangosan dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket látta. Ezt kiáltották: áldott a király, aki az Úr nevében jön, békesség a mennyben és dicsőség a magasságban. Sokaságból néhány farizeus azt mondta neki: mester, utasíts rendre a tanítványaidat. Ő azonban így válaszolt: mondom nektek, hogy ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Ahogy közelebb ért és látta a várost, megsiratta, és ezt mondta: vaj, ha megismerted volna te is, csak e mai napon is, amik békességedre szolgálnak, de most el vannak rejtve szemed elől. Mert jönnek rád napok, amikor ellenségeid sáncot emelnek ellened, körülvesznek mindenfelől, megostromolnak, és földre tipornak téged, és fiaidat falaidon belül, és nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, és ezt mondta nekik: megvan írva, az én házam az imádságháza, ti pedig rablók barlangjává tettétek. És minden nap tanított a templomban, a főpapok, az írástudók és a népvezetői pedig igyekeztek őt elveszteni. De nem találták a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép rajta csüngött, és őt hallgatta. Imádkozzunk! Amen. Kérlek, foglaljatok helyet. Hát most, hogy felolvastuk ezt a történetet, eszembe jutott a megtérésem előtti időszak, amikor először vettem a kezembe a Bibliát, és az első könyv, amit elolvastam, az pont Lukács evangéliuma volt. És emlékszem arra, hogy előtte olvastam könyvet Buddhától, meg a krisnásoktól, és összehasonlíthatatlanul szebb volt ez a történet, és csak gyönyörködtem benne. És ezekbe a gyönyörűségekbe ez is beletartozott, amikor az Úr Jézus megkezdi az utolsó hetet, és elérkezik útjának végső céljához, Jeruzsálemhez. Amit látunk, egy kicsit utána olvasgattam annak, hogy hogy is történt ez a bevonulás, egy-két szóban hadd mondjam el. Ugye az Úr Jézus Jerikó felől közelített, és az olajfák hegyét, ami keleten helyezkedik el, délről megkerülték, és Betánián és Betfagén keresztül vezetett az útja. Ezt olvashatjuk is a felolvasott igéből. És útjának utolsó szakaszár jól látta Jeruzsálemet és a templomot. Akkoriban a zarándokok messzi, távoli vidékekről, akár több száz vagy ezer kilométerekről jöttek föl a nagy zsidó ünnepekre, és egy ilyen ünnepre készültek a következő héten, méghozzá a pászkának az ünnepét ünnepelték a zsidó emberek. Ez volt az egyik fő ünnep. És ez az ünnep volt egy emlékünnep, arról szólt, egy megemlékezés, hogy volt egy idő, amikor Izrael népe rabszolga volt, és Isten küldött, szabadított, megmentőt, és ezt a rabszolga népet Egyiptomból, a fáraó uralma alól kiszabadította, kimentette, és a szabadságokat elnyerték a zsidó emberek. Erről emlékeztek meg akkor, bár ugye a báránynak a vére, amit felfestettek az ajtó félfára, ennél sokkal többet is üzen, nem csak egy szabadulás, egy megemlékezés, egy múltbeli eseményről, hanem ez valójában Jézus Krisztusra, a megváltóra mutat, és az a döbbenetes, és nyilvánvaló az isteni időzítés, hogy pont ezen a héten, annak napján váltotta meg Jézus Krisztus az ő népét, és nem csak az ő népét, hanem minden embert. Erről emlékezünk az utolsó héten. De nézzük meg ezt az utat, hogy milyen események történnek. Amikor Jézus Krisztus befelé megy, ugye rendelkezik arról, hogy kéne egy szamárcsikó, és ő arra fog ráülni, és azon megy be. De most miért pont szamárcsikót választott Jézus magának? Sok minden az Ószövetségben előre meg volt írva. Hát ugye nyilvánvaló, hogy ő király. Olyan csodálatos dolgok történtek az életében, csak hogyha Betániára visszagondolunk, a legnagyobb és leghatalmasabb csoda, ami valaha történt, hogy egy 4 nappal korábban meghalt ember egyszer csak kijön a sírboltból és él. Ilyen nincsen, hát soha nem, hát el se tudjuk ezt képzelni. És ez olyan megdöbbentő esemény volt, és előkészítette Jézus Krisztusnak a bevonulását Jeruzsálembe, hogy az emberek oda voltak Jézusért, és ilyen csoda, hát ez fantasztikus, hát Isten meglátogatta a mi népünket. Nagyon örültek ennek. De ezzel párhuzamosan látjuk azt, hogy ez valakiknek nagyon nem tetszik, a nép vezetőinek nem tetszik, és már ugye korábban is meg akarták ülni Jézust, de most már végérvényesen eldöntötték azt, hogyha Jézus Jeruzsálembe jön, elkapjuk, kivégezzük. Valahogy megoldjuk ezt. Sőt, tovább is mentek ezek a vallási vezetők, hiszen akkora csoda történt, és annak bizonyítéka is van, megfogadták azt is, hogy Lázárt is meg kell ölni, hát ő a bizonyíték Jézus hatalmának. Akkor őt is öljük meg. Nem tudjuk, gondolom erre nem került sor, hiszen a Biblia ez nem jegyzi le, de ez volt a kilátás. Tehát Jézus pontosan tudta, mi fog vele történni, mi az, amire vállalkozik. Háromszor mondta el tanítványnak, hogy mi fog történni Jeruzsálembe, de szerintem a tanítványok ezt nem értették. Tehát ők is nagyon örültek a tömeggel együtt, hogy végre itt van a messiás király, örvendeztek, dicsőítették Isten hatalmas tetteiért, amit Jézus Krisztuson keresztül megcselekedett. Na de látjuk, hogy mégse egy hatalmas, nagy, fehér paripán érkezik, mint ahogy Jancsi említetted is, ahogy a hadvezérek szoktak érkezni, dicsőségesen, hatalmasan, magasan, hanem egy szamárcsikon jön be, olyan kicsit olyan furcsa is lehetett ennek a látvány, hogy elképzeltek egy szamarat, és akkor rajta ül a tanító, tehát nagyon furcsa ez az egész kép. Mégis az emberek örültek. Én nem tudom, hogy mennyire voltak tudatába, vagy ismerték a Szentírás azon részét, amit Zakariás megírt, mert Zakariás ezt megprófétálta. És ami nekem sokat jelentett akkor, amikor még én nem ismertem Istent, az pedig az, hogy amikor olvastam az evangéliumoknak az üzenetét, különösen Máté evangéliuma, ami elsősorban zsidó embereknek íratott, ott nagyon idézi mindig a szó szerint. Ugye ezt mondta ez a proféta. Ezért kellett ezeknek a dolgoknak bekövetkeznie Jézusnak az életében. És szó szerint vannak idézve, és ugye megtaláljuk a hivatkozásokat. Volt egyszer egy olyan türelmes biblia kutató, aki úgy összeszámolgatta, hogy hány profécia teljesedett be Jézus Krisztusnak az életében, 150-ig jutott. Tehát, hogy 150 profécia beteljesedett az életébe. Ez nekem sokat jelentett, amikor a Bibliával kezdtem el ateistaként először foglalkozni, hogy tényleg, hát ez valami rendkívüli dolog lehet, hogy több száz évvel ezelőtt már tudták, hogy mi fog bekövetkezni akkor, amikor itt lesz Jézus, és minden pontosan úgy történik. Ezek döbbenetes dolgok. Na de nézzük meg, hogy miért kellett ő neki egy szamárcsikót választani. Azt olvashatjuk Zakariásnál, méghozzá 9-től kezdődik ez a rész. Örülj nagyon Sionnak, leánya, örvendez Jeruzsálem leánya, íme jön neked a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény szamárnak vemhén. És kivesztem a szekeret Efraimból, és a lovat Jeruzsálemből. Kivesztem a harci kézíveket is, és békességet hirdetek a pokányoknak, és uralkodik tengertől, tengerig, és folyamtól a föld határáig. Sőt, a veled való szövetségnek véréért a te fogjaidat is kibocsátom a kútból, amelynek nincs víz, amelyben nincs víz. Térjetek vissza az erősséghez, reménységnek fogjai. Tehát mi az, amit hangsúlyoz azzal Jézus, hogy nem egy hatalmas nagy paripára, hanem egy szamár csikóra ült rá, és így ment be Jeruzsálembe. Ezzel azt hangsúlyozta, hogy ő nem egy hadvezér, ő tanító. Isten útjára fogja tanítani a bent lakókat, Istennek a népét, a zsidó népet, és ezen keresztül mindenkit. Isten útjára. Erre hívta föl Jézus Krisztus bevonulása ilyen formában a figyelmet. Én sokszor gondolkoztam ezen az eseményen, hogy ott egy nagy ünneplés van. Arról beszél Lukács, hogy tanítványoknak a sokasága fogadja, és vele együtt, mint a zarándokok mennek a Szent Templom felé. Ugye ilyenkor az volt a szokás, hogy zsoltárokat énekeltek egymás után. A zsoltárok könyve úgy fogalmazza meg, hogy ezek a grádicsok, mint egy lépcsők, ahogy közeledünk Isten jelenlétéhez, és így magasztalták és áldották a mindenségnek az Urát. És még azt is olvashatjuk, hogy ilyenkor a zarándokokat, akik már ott vannak Jeruzsálemben, áldással fogadták őket. Tehát ez akkoriban szokás volt, de most, ami itt történik, nem általánosságban hangzik el a mindenség Uráról, hanem ez az áldás kívánás, ez a dicséret Jézus Krisztusra, a megváltóra, a messiás királyra vonatkoztatják. És azt láthatjuk, hogy leterítették az emberek a felső ruhaikat, vagy olvashatjuk Mátén, hogy pálmaágakat terítettek az útra, és így vonult be Jézus Krisztus Jeruzsálembe. Amire szeretném felhívni még itt a figyelmet, ugye mi az, ami itt elhangzik, mit kiáltanak az emberek, azt mondja, hogy áldott a király, aki az Úr nevében jön, békesség a mennyben és dicsőség a magasságban. Lukács evangéliuma és Lukács, amikor az Úr Jézusnak születését leírja, akkor is van ott egy angyali kijelentés, és ott az van, hogy békesség az embereknek. Ott azt olvashatjuk. Viszont itt úgy fogalmaz a tömeg, hogy békesség a mennyben. Ennek is jelentősége lehet, hiszen ez a békesség nem mást jelent, mint hogy Isten kibékült a bűnös emberrel. Sőt, azt maga Jézus Krisztus mondja, hogy egy nagy szellemi esemény történt a mennyországban, hogy a sátán, mint egy villám esett le testvéreinknek a vádolója. Most már többé nem vádolhatja a sátán az embert bűnei miatt, mert Jézus Krisztus megbékéltette az atyát az emberiséggel. Van a bűnökre bocsánat, van megváltás, szabad utunk van az atyához. Ezt jelenti, hogy békesség a mennyekben. Feszült volt azért a hangulat egyesek részéről, és a farizeusoknál azt olvashatjuk, hogy ez a nagy lelkesedés nagyon nem tetszett nekik, és felhívták a farizeusok a figyelmet, a veszedelemre, sőt kérték azt, hogy hallgattassa el a tömeget, hallgattassa el a tanítványokat. Persze, ők úgy gondolhatták, hogy ez egy zsidó felkeléshez is vezethet, és ennek harc, háború lesz a következménye, de fogalmuk sem volt igaziból Jézus Krisztusnak a küldetéséről, az ő céljairól, hiszen, mint mondtam, nem ez volt a küldetése, és nem ezért jött Jeruzsálembe. De azért választad ezeknek a farizeusoknak, hogy a veszedelem nem abban rejlik, hogy itt magasztal a tömeg Jézus Krisztust, hanem a veszedelem a ti hozzáállásokon múlik, hiszen ti elutasítjátok azt az üzenetet, amit én képviselek, és amit én elmondok nektek, elutasítjátok. Ez fog vezetni ahhoz a politikai hozzáálláshoz, amit ti magatok fogtok képviselni, és ti magatok fogjátok ezt a háborút szítani, és ennek az lesz a következménye, amikor a tanítványok, Istennek a követei elhagyják ezt a várost, akkor a kövek fognak kiáltani, ha már a tanítványok egyszer elhangulnak. Azt látnunk kell, hogy talán az emberiség semmit nem változott. Tehát veszekedés volt és gyűlölködés volt Jézusnak az idejében. Ott voltak az esszénusok, aztán ott voltak a még szélsőségesebb irányzat. Valaki segítse nekem. Nem, az más volt, hanem a zilóták. Tehát ők még kegyetlenebb volt, ők simán elővették a kést, aztán leszúrták a római embert. Tehát a gyűlölet, az ellenségeskedés az ott volt a társadalomban, a nemzetek között is, sőt, ugye még a zsidó és a samaritánus között is ott volt, hiszen nem véletlenül mondja el Jézus Krisztus, hogy ki is valójában a fele barátunk, ugye az irgalmas samaritánusnak a történetét. Tehát ez a feszültség, ez a gyűlölködés ott volt abban a társadalomban, abban a világban. Ugyanez a világunk ma. Tehát ugyanúgy gyűlölködés van, ugyanúgy ellenségeskedés van. És Jézus Krisztus ebben ő nem akar részt venni. Ő a békességnek az üzenete. Ő megoldást szolgáltat minden konfliktus helyzetre, de nem háborús, nem harci, fegyveres eszközökkel, hanem a lelkünkben végbemenő változásokkal. És én úgy gondolom, hogy kell egy kicsit beszélni a hívő embernek, és látva Jézus Krisztusnak a hozzáállását a politikához, kell ezzel foglalkoznunk, mert minden korszakban a hívő ember számára is kísértés volt az, hogy a politikába beleavatkozzon. hogy összekötődjön, összeszövődjön az állami vezetése, ugye a katolikus egyházzal is ez történt a múltban. Valaki így fogalmazott, hogy amikor az állam és az egyház házasságot köt, akkor egy szörny születik belőle. Minden bizonnyal ez így is van. De visszatérve a politikus, Jézus Krisztus soha az életben nem volt politikus. Ő nem volt politikus. Ő soha nem volt a rendszernek az ellensége. Ő soha nem foglalkozott se Pilátussal, se a császárral. Nem foglalkozott ezekkel a dolgokkal. Azt látjuk, hogy pont amikor megérkezik Jeruzsálembe, mindig valami kelepcét készítettek az írástudók számára, de nem tudták Jézus sose megfogni, mert ő az isteni bölcsesség, őt nem lehet megfogni, se szavakkal, semmilyen formában nem lehet megfogni. És volt egyszer egy olyan kérdés, hogy szabad-e nekünk adót fizetnünk a császárnak, vagy nem? Na, erre válaszolja. Ugye ez egy olyan kérdés volt, amit felvetettek, hogy erre nincsen jó válasz. Tehát, hogyha azt mondom, hogy igen, az se jó, ha azt mondom, hogy nem, az se jó. Tehát nem okos emberek voltak, ilyen idézőjelben okos emberek, a maguk módján ezek a farizeusok. Tehát ilyen kérdést tettek föl neki, de nézzük meg, hogy az isteni bölcsesség hogy válaszol a feltett kérdésre. Ő pedig azt mondta nekik, hogy adjátok meg azért, ami a császáré, a császárnak, hiszen a császárnak a képe szerepel a pénzen, adópénz, adjátok meg, az őt illeti. És ami az Istené, azt az Istennek. Tehát azt látjuk, hogy mindig erre tanított Jézus Krisztus minket, hogy a hatalmasságokkal szembe ne menjünk. Ha valaki ebbe belemegy, biztos, hogy a rövidebbet fogja húzni. Tehát nem érdemes ebbe belemenni. Van egy határ, amikor tényleg szembe kell fordulni a császárral, és ez akkor következett be a hívőknek is az életében, amikor a császár isteni tekintét követelt magának, és azt mondták, hogy nem Jézus az Isten, hanem én a császár vagyok az Isten, és egész csak engem egyedül fogadjál el Istennek, és hajol meg előttem. Na erre egyetlen egy keresztény sem volt kész, inkább választotta az oroszlánokat, vagy éppen a mágiát. De addig, ameddig szabadságot biztosít a keresztények számára, teljesen megvoltak, végezték a saját munkájukat az akkori istentelen társadalomban is, és ugyanúgy szolgálták az Urukat, Jézus Krisztust, az ő követői. Nézzünk meg még egy-két igeverset. Én azért kigyűjtöttem azokat a gondolatokat, hogy mit tanít nekünk az ige így a politikával kapcsolatban és a hatalmasságokkal kapcsolatban, mert ezekből tudunk tanulni. Még hogyha igazából a legnagyobb problémánk az, hogy állandóan igazságtalansággal szembesülünk. Tehát egy csomó igazságtalanságot látunk ebbe a világba. És akkor mondhatnánk azt, hogy a zsebünkbe kinyílik a bicska. Hát, hogy ilyen dolgok történjenek, ugye? Igazságtalanságok. De nézzük meg, hogy mit mond az ige a hatalmasságokról, és bizonyos helyzetekben igék arról szólnak, hogy nekünk hogyan kell élnünk, viselkednünk. Dániellel kezdeném. Szerintem egy verset elfelejtettem beírni, de ez az egy is elég lesz. Azt mondja a 4.14-be, vigyázók, határozatából van ez a rendelet, és a szentek parancsolata ez a végzés. Hogy megtudják az élők, hogy a fenséges Isten uralkodik az emberek birodalmán. És akinek akarja, annak adja azt, és az emberek között az alávalót emeli fel. Azt látjuk Dániel kijelentéséből, hogy mindenfajta hatalom, kormány, király Istentől van. Tehát ő emel föl királyokat, ezt az igét hagytam ki a második fejezetből, hogy ő az, aki fölemel királyokat, és dönt meg királyságokat. Tehát Isten az, aki a rendelkezést hozza a nemzeteknek az életében. Aztán nézzük a későbbiekben. Hogyan definiálja Jézus Krisztus az ő királyságát és az ő uralmát? Volt egy beszélgetés Pilátussal, és amikor egyszer így válaszolt neki, ugye, hogy te király vagy. Hát akkor hogy, hol vannak az embereid, hogyha te király vagy? Az én országom nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak. Ám de az én országom nem innen való. Isten országa nem szemmel láthatóan jön el. Az egy láthatatlan birodalom. Ebbe a láthatatlan birodalomban tértünk be mi is, akik felismertük bűneinek a súlyát, és annak szükségességét, hogy Jézus Krisztus nélkül nem tudunk élni. Ebbe a láthatatlan birodalomba. A látható dolgok nem változtak meg, de mi átkerültünk ebbe a láthatatlan birodalomba. És Pilátus azt mondta, hogy hát nem készülnem semmit. Hát nekem hatalmam van sok mindenre, hogy felmentselek téged, hogy elítéljelek téged. Jézus megint magyarázatot szolgáltat ehhez a gondolkodáshoz. Azt mondja, hogy semmi hatalmat sem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. Nagyobb bűne van azért annak, aki a te kezedbe adott engem. Nem lenne hatalmat, ha nem kaptál volna. Kaptad. És akkor azt mondjuk, hogy Istennek a kiválasztottja Pilátus, hogy milyen fantasztikus ember volt. Én úgy gondolom, hogy egy gyáva ember volt ez a Pilátus. De akkor is kapott hatalmat Istentől annak idején. És ugye látjuk, hogy ő féltette az ő hatalmát. Azért hozott olyan döntéseket az életében. Azt gondolt, hogy ezzel az ő tisztségét, a megbízását megtarthatja hosszabb távon, és nem tudta megtartani. Kegyvesztetté vált, száműzték, egy szigeten öngyilkos lett, és így fejezte be az életét. Tehát ezt látjuk, hogy ez történt Pilátussal. Akkor nézzük meg, hogy mit mond még az Isten igéje. Ez viszont arról szól, hogy nekünk hívőknek két igevers, vagy két részt fogok több igevers, ami a mi viszonyulásunkat tanítja. Azt mondja, hogy minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak az Istentől. És amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek, tanítja Pál a római hívőknek, és azt mondja a következőbe, azért aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellene, aki pedig ellene támadnak, önmaguknak ítéletet szereznek. Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedeteknek rettegésére vannak. Akarod-e pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedd a jót, és dicséreted lesz attól. Isten igéje világosan tanít, hogy mi nem forradalmárok vagyunk, nem lázadok vagyunk, semmiféle rendszerbe. Nem ez a hivatásunk. Nekünk a békesség üzenetét kell képviselnünk minden rendszerben. És egy fontos dolog, hogy viszont van kötelességünk a helyes viszonyuláson túlmenően az is, hogy imádkoznunk kell ezekért a vezetőkért, ezt olvashatjuk az 1 Timóteus 2.2-ben, hogy királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk teljes Isten félelemmel és tisztességgel. Tehát, hogy egy olyan körülmények legyenek számunkra biztosítottak, ahol bizonságot tehetünk a mi hitünkről. Lehet, hogy másképp gondolkozik a kormányzat, az állami vezető, mást képvisel, persze, hogy mást képvisel, mert világi hatalmasság, de lehetőségünk adott az, hogy hitünket gyakorolhassunk, hogy a gyülekezeti jogunkat is gyakoroljunk, a gyülekezésnek a jogát, tehát, hogy mindezeket biztosítsa számunkra a világi hatalom. Ezért kell imádkoznunk, hogy csendes és nyugodalmas életet élhessünk teljes istenfélelemmel is tisztelt. Most a politikai dolgok után szeretnék egy másik témára rátérni, ami a felolvasott igénkben benne van, és mindig nagyon-nagyon meghatott engem. Amikor Jézus rálátott Jeruzsálemre, akkor elsírta magát. És belegondoltak ebbe, hogy ez mit jelent? Hogy a mindenható Isten elsírja magát, amikor Jeruzsálemre letekint. De miért sír Jézus? Miért sír Jézus? Azt mondja, hogy vaj, ha megismerted volna te is, csak e mai napon is, amik békességedre szolgálnak, de most el van rejtve szemed elől. Mert jönnek rád napok, amikor ellenségeid sáncot emelnek ellened, körülvesznek, mindenfelől megostromolnak, és földre tipornak téged, s fiaidat falaidon belül, és nem hagynak benned követ kövén, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Ez egy nagyon fájdalmas helyzet. Most bennem van egy nagy kérdés, hogy segíthetnék. Egy héttel ezelőtt már beszéltem nektek, hogy Szücsinek van egy idős ismerőse ott a Balfi utcai otthonban, és a második alkalom volt, hogy bennjártunk nála, és értelmes, logikus kérdések vetődnek föl benne, de engem már kezd zavarni az, hogy már többször fölteszi azt a kérdést, hogy de Isten miért engedi meg azt, hogy emberek elkárhozzanak? Méghozzá nagy számban elkárhozzanak emberek, hogy milliók kerüljenek a pokolra, és örökre elveszve legyenek Istentől távol. Hát nem tudom. Tehát amikor ilyen kérdések fölvetődnek, persze azért magunk módján igyekezzük ezeket megválaszolni, hogy egy félelmetes ajándékunk van nekünk. Az a szabad akarat. Ez egy félelmetes ajándék. Ez a félelmetes ajándék elég arra, hogy eldöntsük, hogy örökké Isten nélkül fogjuk az örökké valóságot élni. Ez egy félelmetes ajándék. De Isten mégis így döntött, hogy nem robotokat teremtett, hanem szabad embereket teremtett. Tehát mi ezt eldönthetjük az életünkbe. Félelmetes ajándék a szabad akarat. Most azért, amikor ilyen kérdések fölvetődnek, tehát meg is kell válaszolni, de én úgy gondolom, hogy mindig az evangéliumnak az üzenetét kell hangsúlyoznunk. És ilyenkor jó az, hogyha látjuk ezt a történetet, hogy látjátok. Tehát mennyire szeret minket az Isten? Letekint Jeruzsálemre és sír. Én mindent megtettem azért, hogy megtérhessél. És sír. Nem ismerted fel a meglátogatásnak a napját. Nem ismerted fel azokat a dolgokat, amik a békességre, a megbékélésre vezetnek, mert te más dolgokra törekszel, más céljaid vannak. És láthatjuk, Jeruzsálem lakóinak is más céljai voltak, mert azt, amit Jézus hozott nekik, az nem kellett nekik. Ők nekik egy hadvezér kellett volna, egy politikus kellett volna, aki kiszolgálja őket. Éppen elgondolkoztam azon is, hogy ugye vannak ezek az evangelizációk, és utána mondjuk Afrikában több ezer embert egyből beismerítenek, mint pünkös napján, vagy azt követően. Veszélyesnek tartom ezt a metodust. De ugye az jutott nekem eszembe, hogy amikor Jézus az 5000 embert megvendégelte, és ő előtte pont azért vendégelte meg, mert már hosszasan tanított az Isten országáról, és megéheztek. Hát akkor enniük kell, messze van a falujuk, ahonnan ide sétáltak. Tehát megetette őket, de nem értették, hogy miről szól az evangéliumnak az üzenete. Mert később, amikor megkeresték őt a tó túlsó partján, akkor azt mondja neki, hogy hát nem azért jöttetek, mert jelet láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyérből, és jól laktatok. Azért jöttetek. Nem azért, mert felismertétek, hogy én vagyok az Isten fia, hanem valami jót kaptatok, és ezt várjátok a jövőben is tőlem, hogy mindig adjak nektek kenyeret. De is azt mondja, hogy ne a veszendő eledelért fáradozzatok, hanem azért, ami örökké megmarad, ami mennyből száll alá, én vagyok a valódi örök életnek a kenyere. És ugye egyből ott is hagyják az emberek, nem kell ez a Jézus nekik. Félelmetes, hogy ennyire nem értette a Jeruzsálemnek a népese azt, amit Jézus Krisztus képvisel, azt, amiért ő eljött. Elgondolkoztam azon, ha Jézus itt megállna a Bécsi dombon, és letekintene Sopronra, akkor hogyan látná a Sopronban élő embereket, hogyan látná Sopronnak a jövőjét? Ugyanúgy sírna-e a Bécsi dombon, mint amikor sírt Jeruzsálem felett? Nem tudom, ez egy költői kérdés, fel kell tennünk, hogy hogy látja, hogy látná a mi városunkat, hogyha itt lenne fölötte, ugyanúgy sírna-e? De én azt a kérdést is feltettem, hogy a tanítványok hogy láthatták Jeruzsálemet. Ők nem látták annyira katasztrofálisnak a helyzetet, sőt, örültek a tömeggel együtt, jön a dicső király. De nem tudták, hogy mi fog történni. Nem látták reálisan a helyzetet. Nem nagyon látták a bűnnek a következményeit, hogy milyen állapotban vannak emberek. És pont ez jutott eszembe, hogy ezt vonatkoztatva ránk is, hogy ha Jézus itt a Bécsi dombon szomorkodna Sopron miatt, az egyházakba járó emberek lelki állapota miatt, azok miatt, akik még soha nem hallottak Istenről, és akkor ott állnánk mellettük, mellette, ugyanaz az érzés lenne bennünk is. Mi is így tudnánk sírni ezek miatt az elveszett emberekért. Tehát, hogy érezzük ennek a súlyát. És valahogy ez az, ami a szívemet megérintette, és azt mondtam, hogy ez csodálatos. Ez az isteni szeretet, ami Jézus Krisztusban akkor megnyilvánult, ez egy csodálatos. És nézzétek meg, hogy ő tényleg mindent megtette azért, hogy minél kevesebb ember vesszen el. Ő neki az első útja nem a római erődítménynek vezetett, amit várt volna a tömeg, hanem befordult balra, és elment a templomba, és elkezdte tanítani a népet. És ebben a tanításában Jézus soha bele nem fáradt. De még úgy tűnik, hogy a hallgatóság se fáradt bele. Pont ezen gondolkoztam, hogy ugye még azt is olvastunk, hogy a legvégén, mert az egész nép rajta csüngött, és őt hallgatta. Rajta csüngött Jézusnak a szavain, és őt hallgatta. De szép ez a kép, de szép ez a megfogalmazás. Persze mondhatjuk azt, hogy hát ha Jézus lenne itt, akkor mi is úgy csüngenénk az ő szavain. De azért, hogyha már beszélünk a kegyelmi ajándékokért, akkor a hallgatóságnak nem azért kéne itt most imádkoznia, meg a következő alkalommal, meg minden alkalommal, hogy a kegyelmi ajándékban Jézus mutatkozzon meg, és hogyha Jézus megmutatkozik a kegyelmi ajándékába, akkor nincs különbség, az olyan, mint hogyha Jézust hallgatnánk. Tehát erre van nekünk szükségünk, hogy Jézus hallgass, és csüngjünk az ő szavain. És ugye belegondoltam abba, hogy mi már olyan emberek vagyunk, hogy elég nekünk vasárnaponként egy 30 perces beszéd, az bőven elég egy hétre. De itt azt látjuk, hogy Jézus meg nem fáradt a tanításban, és az emberek meg szívesen vették a tanítást. És Jézus miért töltött ilyen sok időt a tanítással? Mert tudta, hogy erre van szükség. A tanítást hallgatva mossa át a mi fejünket, a gondolatainkat, és így értjük meg az Istennek a dolgait, és ezt követően tudunk majd olyan döntéseket hozni, olyan irányt venni az életünkbe, ami Isten számára helyes és kedvező. Hát kívánom, hogy tényleg mi is ezekből a gondolatokból merítsünk ezekből a tanításokból, lássuk meg a változásnak a szükségességét, és hogyha így átitatódunk a kegyelemnek a lelkével, akkor valószínű jó bizonságtevői leszünk az Úrnak, hiszen azt mondta az apostoloknak is Jézus, hogy hát addig ne evangelizáljatok, ne menjetek ki a főtérre, még a pünkös napja el nem jön, és ha veszitek a szent lelket, erővel ruháztattok fel, és akkor mehettek, és bizonságot tehettek. Persze a pünkös napja már eljött, vettük a szent lelket, de nem kell felfrissülni, nem kell megerősödni. Ez az, amire nekünk szükségünk van a misszióban és a szolgálat végzésében. Ez az az üzenet, ami az én szívem van, elsősorban nekem szólt, remélem, hogy nektek is volt ebből üzenet, és most szeretném Jancsinak visszaadni a szót, hogy bátorítson minket válaszadásra, közös imádságra.
Úgy gondolom, hogy volt üzenet bőven ebben a prédikációban, úgyhogy én speciál találtam benne üzenetet.